Ez nagyon tanulságos kis filmecske. Gyerekeket elbocsátjuk, áldjon meg azon meneteket. Szóval ez az utolsó kérdés, hogy next, következő. Ezért nekünk szól. Tehát egy napon mi is oda fogunk így állni. Isten színelés. Hát azt gondolom, hogyha az életben valamikor, akkor az Isten kegyelme óriási érték lesz. Visszük a kis aktánkat mi is, tele piros lapokkal, és akkor jön Jézus, mondja, hogy aktacsere van, mert itt van egy Isten gyermeke akta, és nagyon tetszett a filmben, hogy álljon a mérlegre, nem ön, ön rá ne álljon, abból csak baj lesz. Ő, Jézus. De hát ez valahogy kifejezi a kegyelme szorultságunkat, és hogy mekkora a kegyelme Istennek, hogy nem, Isten nem számol azzal, hogy mi alkalmasak leszünk arra, hogy bejussunk a mennybe. Tehát, hogy bármit is összetudunk hozni a mi kis aktáinkból, meg se próbálja, azt mondja neki, csak kudarcot fog vallani. Isten kegyelmére van szükségünk, és az ő kegyelme az csodálatos, és az a nagyszerű, hogy akik elfogadtuk az ő kegyelmét, azok számára, azok az életében nem lett hiába való a Krisztus áldozata. És ez a kegyelem ugye nem csak a bűnöket, a bűnök bocsánatára elég, hanem ahogy ma délőtt is beszéltünk a férfiakkal, arra is elég, hogy megtartson bennünket a bűntől. Tehát ne elbukjunk, hanem megálljunk az igazságban. Ugye a kegyelemnek van megbocsátó, bűn eltőlő ereje, de van megtartó ereje is. És nagyszerű az, amikor a keresztény emberek élnek az Isten kegyelmének megtartó erejével is, hogy ne vétkezzenek, mert magunk erejéből az sem menne. A Máté evangélium a 19. fejezetéhez lapozzatok, és mindenképpen a kegyelem tükrében tanulmányozok ezeket az igéket. Pontosabban folytassuk az ige tanulmányozását Máté 19. első verstől. Újra olvasom az igét, amit legutóbb már elkezdtünk tanulmányozni. Máté 19. első verstől. Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, elhagyta Galileát, és elment Júdeának a Jordánon túli vidékére. Nagy sokaság követte, és ott meggyógyította őket. Ekkor farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék, és megkérdezték tőle. Szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátani a feleségét? Ő így válaszolt. Nem olvasnátok-e, hogy a teremtő kezdettől fog a férfivá és nővé teremtett őket? Majd így folytatja. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Ami tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza. Erre azt mondták neki, akkor miért rendelt el Mózes, hogy aki elbocsátja feleségét, adjon neki vállólevelet? Jézus így válaszolt nekik. Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét a paráznaság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasságtörő. Erre így szóltak hozzá tanítványai. Ha ilyen a férfi helyzete az asszonnyal, akkor nem jó megházasodni. Ő azonban így válaszolt. Nem mindenki képes elfogadni ezt a beszédet, csak az, akinek megaratott. Mert vannak nemzésre alkalmatlanok, akik így születtek, és vannak nemzésre alkalmatlanok, akiket az emberek tettek ilyenekké, és vannak olyanok, akik önmagukat tették nemzésre alkalmatlanná a mennyek országáért, aki el tudja fogadni, fogadja el. Az elején szeretném elmondani, hogy a mai szolgálat teljes értékű az előző heti szolgálattal lesz, tehát aki nem hallott esetleg az előző heti ígéretést, akkor mindenképpen az interneten hallgassa meg hozzá, mert nem fogom elismételni, amiket elmondtam, viszont csak annak a fényében értelmezhető teljes képként a mai szolgálat. Anélkül nem teljes képet kapunk az igéből. Ugye az elmúlt alkalommal beszéltünk arról, rövid összefoglásban visszatekintve, hogy Jézus a kérdése válaszolva visszatekint, visszautal a Szentírás eredeti kijelentésére, és az Isten igéhez köti az ő magyarázatát, nem emberek véleményéhez, hisz voltak ilyen irányzatok. Azt is elmondtuk, hogy Isten tökéletes akarata a házasság, az a teremtéskor, a teremtés hatodik napján az Istennek a ajándék, az Istennek az áldása volt az ember számára, és arra hívta el az ember párt, az első emberpárt, Ádámot és Évát, és azóta is minden házas párt, hogy egyé legyenek. Az egységük pedig szellemi, lelki és testi területen bontakozik ki. Ennek az építőköveiről, építéséről beszéltünk az elmúlt alkalommal. A ugye a dicséretben, az Isten magasztalásában, az imádkozásban, vagy a szolgálatban, a szellemi egységben, aztán a baráti kapcsolatban és a testi intimitásban. A 7. versnél álltunk meg, amely így hangzott, most felolvasott ige szakaszban. Erre ezt mondták neki már, mint a farizeusok, akik kísértették Jézust, akkor miért rendelte Mózes, hogy aki elbocsátja feleségét, adjon neki vállólevelet? A farizeusok ugye megpróbálják Jézust lépre csalni, majd mindjárt később látjuk, hogy milyen alapjuk is volt erre nekik. Mert ha Jézus azt mondja, hogy a Mózes tanítása hamis volt és istentelen volt, akkor önmagában már ezért megvádolhatják és megkövezhetik, és halálítélhetik. A Mózes mit is tanított? Nézzük meg közelről, mert egyáltalán nem arról van szó, ahogy ők tálalták Mózes szavait ebben a szövegkörnyezetben, hisz Mózes tanítását a farizeusok kiforgatták. Ebből is látszik, hogy ez a lelkület, ami bennük volt, nem az igazságot akarta megismerni, hanem föl akarta használni az igeverset a saját céljaikra. Ma is ismert ez a lelkület, amikor az embereket nem az igazság érdekli, hanem maguk akarata. És azt akarják igazolni a Bibliából is. Belemagyarázni ugye a Bibliába a saját akaratukat. Viszont Isten igéje pedig akar bennünket formálni, és az a helyes igé megközelítés, amikor az ember nyitotta arra, hogy Isten igéje formálja a gondolkodását. Az 5 Mózes 24:1-től olvassuk Isten igéjét a 4. versig, 5 Mózes 24:1-től 4-ig. Azt olvassuk itt. Ha valaki, Mózesnek a törvény, amire utaltak itt a farizeusok, ha valaki feleségül vesz egy lányt, és férje lesz annak, de később nem találja kedvére valónak, mert valami ellenszenveset talál benne, akkor írjon vállólevelet, adja azt az asszony kezébe, és úgy küldje el a házából. Ha az elmegy a házából, és másik emberhez megy feleségül, de a másik fér is meggyűlöli, a vállólevelet ír neki, kezébe adja, és elküldi házából, vagy ha meghal a másik férj, aki feleségül vette, akkor nem veheti újra feleségül az első férje, aki elküldte őt, mert az ő számára tisztátalanná vált az asszony. Utálatos dolog az ilyen az Úr előtt. Ne kövess el ilyen vétket azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked örökségül. Ugye visszatérünk ezekre az igékre, és megpróbáljuk megérteni, hogy mit is mondott itt Mózes. Jézus így válaszol a farizeusoknak. A 8. versben. Jézus így válaszolt nekik, Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket. De kezdettől fogva ez nem így volt. Tehát megint mit tesz Jézus? Visszautal az eredeti, a tökéletes akaratára Istennek, és folyamatosan ebben a beszélgetésben azt látjuk, hogy a fókuszában ennek a tanításnak az van, hogy az emberek gondolkodásmódját vissza akarja kapcsolni az Isten tökéletes rendjéhez, amely az igazi boldogsághoz és kiteljesedett élethez vezet. És minden egyéb út az már tökéletlen. Torzítja az Isten akaratát, és mindenképpen veszteséggel jár az ember számára, akár önhibájából, akár önhibáján kívül történik ez vele. Tudomásul kell venni, hogy veszteségekkel jár az életében. A farizeusok tehát korábban már hallhatták Jézus tanítását, tehát nekik ez nem volt új, mert a Máté 5-ben, a hegyi beszédben Jézus világosan elmondja ugyanezt. Ők tudták, hogy Jézusnak mi a tanítása, és így jöttek vissza hozzá kísérteni őt. A Máté 5:31-32-ben Jézus korábban már tanít a házasságról, és a házasság szentségéről, és a válás kérdéséről. Itt azt mondja a Máté 5:31-32-ben. Megmondatott ez is, aki elbocsátja a feleségét, adjon neki vállólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja a feleségét, a paráznaság esetét kivéve, házasság törővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasság törés követ el. Tehát mi történik? Jézus megint visszautalt az eredeti tervére Istennek, az Isten tökéletes akaratára, mert ez a lényeg. Mikor gondolkodunk az Isten igényi igazságán, akkor ne a fele utat kérjük, ne a kipúvókat keressük, a kiskapukat keressük, de a zsidó rabbik egyébként így gondolkodtak, éppen beszélgettünk Nagy Sándor barátommal erről, hogy azt mondták, kiskapukat azért adta Isten, hogy azokat kihasználjuk. Így gondolkodtak. Ez zsivány gondolkodás volt, ugye ez nyilván hamis. Tehát a saját érdekeik szerint kiforgatva Mózesnek az igéit, megpróbálták lépre csalni Jézust, és megcsalni őt. A Mózes azonban azt mondja itt Jézus, hogy szívetek keménysége miatt engedte meg a válást. Tehát nem elrendelte a válást, hanem látta, hogy élnek. És látta, hogy milyen kiszolgáltatott helyzete van az asszonynak abban a társadalomban. És kénye kedvére, amikor elküldte a férfi az asszonyt, az asszony ki volt szolgáltatva. Vagy visszament, ha visszafogadta a saját családja, vagy ha szégyelték, akkor ott maradt semmi nélkül. Aztán hozzámehetett esetleg valaki máshoz, ha megkönnyörült rajta, és azt mondta, hogy ha már ezt csináljátok, mondja Mózes, és nem vagytok képesek az Isten akarata szerint élni, akkor legalább annyit tegyetek meg, hogy írjatok vállólevelet, hogy mikor megy az asszony, és feleségül akarja venni valaki valamikor, akkor igazolni tudja, hogy már nincs közöttök hozzá. És akkor elveheti, de Mózes azért tedd bele egy korlátot, hogy ez nem szórakozás kérdése, ha másik emberi lesz, soha többet nem vetett feleségül. Tehát jól fontold meg, hogy mit akarsz tenni. Tehát tedd bele egy féket is, Mózes. Kétség kívül a Mózes rendelése nem az Isten tökéletes akarata volt, hanem egy rossz gyakorlatot próbált orvosolni, védve a nőt. És nem a férfit felszabadítaná arra, hogy elküldje a feleségét. Tehát teljesen rossz gondolkodásmód volt abban, ahogy ezt magyarázták a farizeusok, és hogy értették abban a korban. Mózes nem a válás pártolta, hanem védte a nőt a házasságban, és már ha volt egy rossz gyakorlat, abban próbált egy rendet tartani, hogy féken tartsa az emberi romlottságot és gonoszságot. De ez nem így volt kezdettől fogva, és nem az Isten tökéletes akarata. A 9-es versben azt olvassuk, hogy mondom nektek, hogy elbocsátja feleségét a paráznaság esetét kivéve, és más vesz feleségül, házasság törő. Tehát ugye Jézus megismétli a Máté 5-ben mondott szavait az Isten igének igazsága szerint. Nagyon érdekes dolog, a Herodes Antipas esete a Lukács evangélium 7. rész 9-es verséhez, hogyha lapoztok, akkor ott van egy nagyon érdekes igevers, amely mutat egy fontos igazságot az emberi lélekről, az emberi lelkiismeretről. A Lukács 9:7 így hangzik. Herodes, a negyedes fejedelem, meghallotta mindazt, mármint hogy az Isten ereje működik a tanítványokon keresztül is, és hallott Jézusról, és zavarban volt, mert némelyek azt állították, hogy János támad fel a halálból. Milyen érdekes. Ugye bemerítő Jánost elhallgattatta, kivégeztette, mert éppen a válásra és az újraházasodásra hívta fel a figyelmét, hogy ez bűn. De a saját lelkiismeretét nem tudta elhallgattatni. Tehát el tudta hallgattatni a prófétát, de a lelkiismeretét nem. A lelkiismeretet ugyanis Isten adta neki, és a lelkiismeret azt mondja, vádolja a bűnöst. Erről szól az ige, hogy a lelkiismeretünk vádló szavai. Aki vétekben van bűnkövetel, azt vádolja a lelkiismeret. És amit nem tudott még elhallgattatni Heródes, az Istennek az igét. Nem tudta elhallgattatni, nem tudta megváltoztatni. Még többen kezdték ezt hirdetni, nem csak Jézus, hanem a tanítványai mind képviselték Isten igazságát. De nagyon tanúságos, hogy a lelkiismeretét valaki nem tudja elnémítani. Ha bűnt követel, Isten igének ellenszegül, akkor a lelkiismerete vádolni fogja őt. És egy lelkiismereti teherrel kell élje az életét, amíg meg nem tér a vétekből, a bűnből, és nem él Isten kegyelmével, bűnbocsátó kegyelmével, és a lehetőségeihez mérten nem igazítja az életét az Isten kijelentéséhez, tökéletes akaratához. A lehetőségekről mindjárt majd beszélünk. A Bibliát tanulmányozunk, akkor azt látjuk, hogy 2+1 esetben teszi lehetővé a válást. Az első eset, amiről itt Jézus beszél, ezt is a tüzetesebben megvizsgáljuk, akkor sokkal szűkebb lehetőség, mint amennyire látszik első olvasatra. Azt mondja, a paráznaság esetét kivéve nem engedi meg Isten igéje a válás. A paráznaság esetében tehát igen. A paráznaság azaz pontosabban házasságtörés, amikor valaki a házastársi szövetségből azt megszegve, a saját szavát megszegve, a saját vállalását, kimondott szavát megszegve, a házassági fogadalmát áthágva, más személlyel létesít szexuális kapcsolatot. Nyilván a házasságtörésnek van érzelmi része, amikor már érzelmileg megtöri a házasságot, és érzelmileg összegabolyodik egy másik személlyel, ugye az asszony feleségnél egy férfival, a férfinél nővel, de hát sajnos az élet ennél sokkal zűrösebb dolgokat is produkál. Azonos neműekkel is lehet, sajnos a mai eltorzult sötét világban ilyen is előfordul. Tehát amikor ez megtörténik, az Isten igének tanítása szerint az 1 Korintus 6:18-ban olvassuk, 1 Korintus 6:18, kerüljétek a paráznosságot, Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját test ellen vétkezik. Azaz, a parázna személy, aki egyesül egy másik személlyel, szellemi közösség jön létre kettő között. Régen úgy volt a házasság, hogy két család igen mondott, támogatták a házasságot, meg volt a lánykérés, a lányt odaadták, és bevezette a sátrába. Tehát együtt voltak. Szexuális kapcsolat létesítettek, és ez volt az a pont, amikor már házastársaknak mondták őket. Tehát meg volt a támogatás, meg volt az áldás, meg volt a közös akarat, és akkor bementek a sátorba, ugye Izsákról, mondja, és feleségül vette ugye Rebekát, azaz együtt voltak, közösségre léptek, egyé váltak. Tehát nem csak annyi, mint a Pélabeszélyek könyve mondja a parázna nőről, hogy megtöli a száját, és azt mondja, nem történt semmi. Hanem igenis nagyon komoly szellemi kötelék jön létre egy férfi és egy nő között, akik szexuális kapcsolatot létesítenek, és ebből szabadulni kell, és ezt megtagadni és elvágni kell, ha valaki megtér ezekből, az, hogy szabad legyen a szellem, a szíve, különben olyan erős kötelék köti a másik személyhez, amely nem is ért. Olyan bizalmi, olyan mély, erős kötelék jön létre a szexuális kapcsolat által a férfi és nő között, amely más minőségűvé teszi a kapcsolatot örökre, hogyha az meg nem szakad szellemben. És Jézus nevében ki is mondva, hogy nem az Úrtól volt, parázna volt, tisztátalan volt, megtagadom az Úr Jézus nevében. És elvágjuk, és ebben több esetben szükség van segítségre, ugye éppen ezért vannak mondjuk a lelki gyógyulás alkalmak is, hogy ilyen dolgokat is rendezzünk, és vigyünk az Úr elé. Hol mondjam azt, hogy a megbocsátás diadalmaskodik minden bűn felett. Tehát a megbocsátás a házasságtörésnél is igaz, még akkor is a kezelése az elmondottak miatt más, mint más bűnöknek. Hogy megsértettelek, megbántottalak, nem szóltam, nem mentem időbe haza. Ugye ezeket másképpen kezeljük, mint a paráznaság. Ez egy különösen más dimenzióba helyezi a bűnt. Nem a mértéke miatt, mert a minden bűn bűn, és minden bűn kározatos bűn, a gyávaság is bűn. Amikor megtagadja valaki Krisztus félelemből, gyávaságból. De a paráznasága egy szellemi kötelék is létrejön. Két ember között, és ezért más. A megbocsátás, tehát diadalmaskodhat a bűn felett, ha valaki megtér, azonban az, hogy helyreálljon egy házasság a házasságtörés követően, négy dolognak meg kell történnie. Enélkül nincs házassági helyreállás, nincs kapcsolat helyreállás. Ugye emlékeztek, múlt héten a házasság szentségéről, tisztaságáról, jóságáról, tökéletes tervéről beszéltem Istennek, ezért mondtam, hogy ennek a fényében kell hallgassátok a mait, mert ez egy kicsit megterhelőbb történet. De mindenképpen látnunk kell a fókuszban, hogy Jézus akar, hogy lássunk a jót. Az Isten tökéletes akaratát. Mert Isten nem ezen az úton akar járatni bennünket, ettől óvaint bennünket a Biblia. De beszél róla, mert tele van a világ ezzel. És lehet olyan is, aki úgy jön Jézushoz, hogy ilyen bűnbe esett vele. És van ebből szabadulás, van ebből gyógyulás, van ebből helyreállás. Tehát négy dolognak kell megtörténnie ahhoz, hogy egy házasság helyreálljon egy ilyen bűn után. Először is ugye a bűnbánat, tehát a félrelépő személynek meg kell bánnia, hogy megtört a házasságot. Fáj neki. Bűnnek ítéli. Egyetért Istennel, hogy ez vétek volt, bűn volt. Utálatos volt Istennek, és ő is meggyűlölte. Még a maga lelkét is. Hogy ilyet tett. Ez a bűnbánat. Amikor mély összetöretéssel jár, és meggyűlöl az ember maga, a maga testét is, a maga lelkét is, hogy tettem ilyet. Ez az első dolog. Másik dolog, aminek meg kell történnie, hogy az, amikor valaki megvallja ezt a bűnt, bevallja Istennek, és megvallja a személynek is. És sokszor kell lelkigondozói segítség ilyen esetben, külső segítség is. Megvallok, a megvallás azt jelenti, egyetértek Istennel, úgy látom ezt a bűnt, hogy Isten látja. Az a véleményem róla, ami Istennek a véleménye. Egyetértek Istennel. Aztán fontos dolog, hogy a bűnt elhagyja. Tehát megszakítja a kapcsolatot, felmondja ezt a kapcsolatot, kitörli a telefonszámokat, az e-mail címeket, a leveleket, elégeti az ajándékokat, az emlékeket. Teljesen felszámolja ezt a dolgot. Ennélkül nem szabad visszafogadni egy házasságtörőt, ha ez nem történik meg. És ezt követi a megbocsátás. A megbocsátás olyan értelemben, amely a kapcsolat helyreállításának a kulcsa lehet. Mert megbocsáthat a megcsalt fél úgy is, hogy nem áll helyre a kapcsolat. Tehát én megbocsátok akkor is, ha soha nem kér bocsánatot a másik fél, mert Isten kegyelmes hozzám, és az Úr meggyógyít engem, de ettől nem fog helyreállni a kapcsolat. Azonban nem szabad könnyelműen venni a dolgot, mert a házasság, ha helyreáll is, soha többet nem lesz olyan, mint volt. Soha. Illúzió azt gondolni, hogy bármikor ez olyan lesz, mint régen volt. Soha. Ez olyan dolog, mint azt gondolnám, hogy oda megyek a ebédlő asztalunkhoz, viszek egy kalapácsot, egy százasszeget, beleverem az asztalba, és mondja a feleség, mit csinálsz? Ja, bocsánat, drágám, tényleg nem kellett volna beleverni ezt a szeget, ne haragudj, mindjárt kihúzom. kihúzom, de annak a szegnek a helye mindig ott marad az asztalban. És ez így marad, így lesz. Tehát aki ebben a bűnbe belemegy, és helyre az élete, az emléke ennek mindig ott lesz. És a bizalom felépítéséhez, a bizalom helyreállításához elég sok idő kell. Amikor újra ugyanúgy bízni fog tudni benne a másik fél, mint korábban a házasságtörés előtt, és mindig, amikor az emléke megjön, akkor csak az Isten kegyelme fogja átsegíteni azon, hogy megbocsátottuk, elrendeztük, Isten, Jézus vére van rajta, eltörölte, köszönöm Uram. De ez folyamatosan aztán az életükben ott lesz, aztán pedig gyerekeiknek is majd be kell számolni erről, amikor majd tanítgatják őket, mikor olyan életek lesznek, hogy kicsim, Isten kegyelme volt, hogy mi együtt tudtunk maradni, és soha nem menjél ezen az úton. Tehát a bizalom felépítéséhez idő kell, és a bűn emléke megmarad. Az ige itt folyamatos paráznaságról beszél, tehát arról beszél, hogy valaki nem tér meg a paráznaság bűnéből, abban az esetben támogatja a Biblia válást. Egyébként pedig a Biblia helyreállítás párti, megbocsátás párti, kegyelem van a bűnös félnek, és van lehetőség helyreállni. Tehát ameddig csak lehet. Egy tönkrement házasságot is minden módon segíteni kell megmenteni. És helyreállítani, még akkor is egy hosszú folyamatról van szó, és lehet ideig külön kell élni, ahhoz, hogy az emberek tudják rendezni a dolgaikat, és újra lehessen az a pont, hogy akkor együtt tudunk élni, már össze tudunk költözni, és akkor építkezünk tovább az életünkben. Egy építkezési fázisba lép a kapcsolat, amely lerombolódott. Tehát itt arról van szó, amikor valaki elhagyja a házastársát, parázna kapcsolatot létesít valakivel, összeköltözik vele, és életvitelszerűen egy másik személlyel kezd együtt élni. És ebben benne van, és ebből nem akar kijönni. Tehát ezt mondja Jézus, hogy akkor mit csinálsz? Mit tudsz csinálni? Már elvált. Már ott hagyta a kedvesét, a házastársát. Már meg létrejött a válás, mert már egy másik emberrel él együtt. Ebben az esetben fölszabadul a megcsalt fél a házassági szövetségtől, számára az a fél halott, aki összeköttette az életét egy másik személlyel, akár házassági szövetségbe is lépett vele, vagy együtt él, életközösségbe lépett vele. Természetesen azért itt ennek az idő átfutása, amíg ez megérik, amíg ezt el tudja engedni, amíg ezt ki tudja mondani, ez minden személynek más. Ez az Úrral kell személyesen megharcolni, ezben nincsenek receptek, ezt nem lehet azt mondani, csak ekkor azt mondhatja, hogy igen, most már vége. Ezt nem lehet megmondani. Ezt Isten az lelke az Úrral közösségben, lelkiknozói segítséggel végzi az Úr, kiben-kiben másképpen és más tempóban. A másik dolog, amelyben a Biblia a válást nyilvánvalóan engedi, és ezt ki is jelent a Biblia, hogy a hitetlen fél válni akar. Mondom, minden ilyen igazságot úgy lássunk, hogy az Isten tökéletes akarata a házassági hűség. Tehát minden egyéb dolog, amiről beszélünk most, az, ami rossz. Ami rossz út, ami nem tökéletes út. De mégis van. És valahogy az Isten igéje segít eligazodni benne. A hitetlen fél válni akar, az 1 Korintus 7.12. 17-et olvassuk a Pál apostol tanítását a témában. Maga az 1 Korintus 7 ebben a kérdésben nagyon sok tanítást ad egyébként a házasságról, az egyedül valóságról. És majd mindjárt látni fogjuk, hogy még miről. 1 Korintus 7.12. A többieknek pedig én mondom, nem az Úr. Ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el. És ha egy asszonynak hitetlen férje van, és kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Mert a hitetlen férj meg van szentelődve a hívő feleség által. A hitetlen feleség pedig a hívő férje által. Különben gyermekeitek is tisztátlanok volnának, így azonban szentek. Gondoljatok bele, ha megtér az egyik fél házastársoknál, az Isten szentség olyan erős, hogy az egész megszentelődik. De nem a szentségtelentől lesz szentségtelen a szent, hanem a szentnek van olyan ereje, az megszentelésnek van ereje, hogy áldás alá kerül az egész család. És a gyerekeink is szentek. Elég egy embernek megtérni, egyik félnek megtérni a családban. Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el, nincs szolgasság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Tehát itt arról van szó, amikor folyamatos perpatvar és veszekelés, és akár testi fenyegetettség is van, hogy ne menj a gyülekezetbe. Ne imádkozz, ne adakozz, ne szolgálj az Úrnak, és megveri a feleségét, vagy a neki megy a férjének szóban, hogy fizikailag terrorizálja, támadja. Erre mondja, hogy nem vagy kitéve annak, hogy meghalj, hogy kivégezzem. Meg azt mondja, hogy én nem tudok így veled élni, te más ember vagy, mint voltál. Olyat is láttam, hallottam, aki hívőként hozzáment egy nem hívőhöz. És döbbenetes volt kapcsolatunk ezzel a házaspárral, most mindegy, hogy a férfi vagy a nő volt hívő, nem ez a lényeg, csak a másik fél azt mondta évekkel később, hogy valami hiányzik belőle, amit én megszerettem, mikor hozzámentem. Tehát ő azt áldozta fel, ami őt vonzóvá tette ennek a hitetlen embernek számára, a Szentléleknek a jelenlétét, az Istennek az áldását, a ragyogását Istennek, és mikor belement ebbe a kapcsolatba, elvesztette ezt. És ő természetesen föladta a hívő életét, elhagyta az Urat. És a házastársa pedig azt mondja, hogy nem az már, mint akit én, aki az én hozzámentem, vagy elvettem, mert én azt szerettem. Én ahhoz vonzódtam. Döbbenetes. Döbbenetes következmények ezek, és szellemi valóságok. És aztán ez is fontos, igen, hogy itt folytatja a 16-os versben 1 Korintus 7:16, mert mit tudott te asszony, vajon megmentheted-e a férjedet? Vagy mit tudott te férfi, vajon megmentheted a feleségedet? Azaz, ameddig csak lehet, küzdjél a megtéréséért. Mert nem tudod. Isten megadja neki azt, hogy felocsodik az ördög csapdájából, megnyílik a szeme. Tehát aki hívő lesz, a nem hívő házastársáért könyörögjön, böjtöljön, imádkozzon, harcoljon, hogy megtérjen. Egyébként mindenki éljen úgy, ahogyan az Úr adta neki, ahogy Isten elhívta, így rendelkezem minden más gyülekezetben is. Tehát ez egy másik eset, amelyekre az Isten igéje engedi, mint kényszerítő körülményben a válást. Értitek, ez se tökéletes, csak nem tehet más a hívő fél. Nem ő akar válni, hanem egyszerűen el akarja hagyni a házastársa, mert azt mondja, hogy nem jössz már velem bulizni, nem megyünk részegeskedni, nem megyünk partikra, hát sok szenny van a világban, nem akarom ezeket felsorolni, amelyből kijönnek emberek, és megváltozott életet élnek aztán. És egy harmadik dolog, amelyet indirekt módon tartalmaz a Biblia, tehát ezt nem direkt módon, ezt is nagyon óvatosan, csak tendősen szeretném ezt a pontot megnézni veletek, de mégis azt gondolom, hogy ez nagyon fontos bibliai igazság, amelyet szem előtt kell tartania a házasságon gondolkodóknak és a házasságban élőknek. Az 1 Korintus 7:2-6-ban a következőt olvassuk. 1 Korintus 7:2-6. A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. A fér teljesítse kötelességét a felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem ura maga testének, hanem a férje. És ugyanúgy a férj sem ura maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymás magatoktól, legfeljebb közös megegyezésre egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de aztán legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. Ezt pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsként. A házasság különleges kapcsolat. A földi kapcsolatok közül egy sem hasonlítható ehhez. A legmélyebb emberi kapcsolat, amelyet megélhet az ember a Földön, amely óriási áldás az Istentől. Mint mondottam, a házasság szellemi értelemben lelki barátság, legjobb barátom a társam, és testi értelemben bontakozik ki. Bármelyik hiányzik, vagy bármelyik rogyadozik, veszélyben van a házasság. Ugye most alapvetően Isten tökéletes tervéről beszélünk, és a keresztény házasságról ebből az aspektusból. Azonban azt mondja a Biblia, hogy ha valamelyik elem hiányzik, tehát mondjuk a testi együttlét hiányzik, akkor nem házasságról beszélünk, hanem barátságról. Mert a házasságot pontosan, hogy nem csak ez, mert egy házasságban a szellemi közösség és a lelki közösség is sokkal mélyebb, mint bármelyik más kapcsolatban. Sokkal mélyebb, mint a barátságban. Sokkal mélyebbre megy. Sokkal nyitottabb az ember. Kinyílik a másik felé. És egy biztonságban érzi magát, hogy egy egészséges házasságban az ember. Tehát őszinte tud, teljesen levetkőzi a félelmeket, és mezítelnek, és nem szégyellik magukat. Ugye, és ez nem csak fizikai értelemben, hanem lelki, szellemi értelemben is igaz. És ismernek bennünket. A legjobban engem a feleségem ismer. Én meg őt ismerem legjobban. Ő tudja, hogy kelek fel, és hogy fekszek le. Tudja, mit csinálok, ha ráverek a ujjamra a kalapáccsal. Tudja, hogy viselkedek, ha jó napom van. Azt is tudja, a rossz napom van, hogy viselkedik. Mindent. Ti nem tudtok ennyi mindent róla. De a feleségem mindent tud. Ő ismer legjobban. És viszont is. És még mindig szeret. És én is. Ez a nagy dolog. Ez a kegyelem. Halleluja. Éljünk a kegyelemmel így. No, a zsidó rabbik is azt tanították, hogy amikor megszakad a házasságban a szexuális kapcsolat, valamelyik fél megfosztja a másikat magától, és nem hajlandó jelenlegi közösségben élni a házastársával, akkor engedték a válást. Mert megszakad a házasság, gyakorlatilag nem házasságról beszélünk, hanem barátságról. Természetesen azért itt meg kell említenünk azt is, hogy ugye a házasságban a szexualitástól tartózkodás közös megegyezéssel történik, nem egyik fél döntése. A másik dolog az imádság idejére, tehát hogy bőtörünk, imádkozunk, most az Úrnak szenteltük az időt, ez nem egy évet jelent azért. Normális esetben, hanem napokat. Hetet. De nem, semmiképpen nem. Tehát nem gondolom, hogy ez is úgy történik, hogy kitalálja mondjuk a férj, legritkább esetben a férj egyébként, esetleg a feleség, hogy drágám, a következő 3 hónapban bőjtörünk. Így döntöttem. És ezért tartózkodni fogunk a házasságban az együttléttől. Jó lesz? Hát nem mondom, hogy a férjed biztos újongani fog örömében, és mondja, milyen szellemi élményem van, hogy a feleség ilyen szellemi ember. Mert testben élünk, de nem testszerint hadakozunk. Tehát mind a kettő igaz, hogy testben élünk, de hadakozásunk eszközei nem testiek, de ettől függetlenül testben élünk. És mondja Pál, hogy ha ez hosszú ideig történik, kiszolgáltatottá teszi a házastárs a másik felet, méghozzá a paráznosság kísértésének, és magának az ördögnek szolgáltatja ki, mint egy tárcán tálalja fel a házastársát, márpedig szeret valakit, az nem tesz ilyet. Természetesen olyan eset is előfordul, mikor ezen gondolkodtam, amikor valaki megbetegszik, betegé válik, időszakra, akár hónapokra, vagy egyáltalán mondjuk lebénul, és már házasok. Ebben az esetben azt gondolom, és azt látom, hogy Isten kegyelmet ad és erőt ad ennek a helyzetnek a szeretetben való hordozásához. Ez egy rendkívüli helyzet, de nem az általános. Ahhoz Isten konkrétan ad kegyelmet és erőt, természetesen nem hagyja el a házastársa a másik felet, a beteg lett, és éppen emiatt válik alkalmatlan a házastársa együttlétre, ennek a formájára, akkor köti őt az a fajta esküje, hogy szeretem őt betegségében is. És ahhoz fog neki Isten szellem erőt adni, és tudnak boldogan együtt élni, mi akkor is esetleg nagyon nehéz lesz ezt feldolgozni, ennek megvan a külön harca és terhe, de Isten kegyelmében van erre erő, és van forrás a Szentlélek által. Aztán azt is figyelembe kell azonban vennünk, ezt el kell mondanom, bár nem házassági szemináriumon veszünk részt, és ezért erre a területre most nem fektetnék nagyon nagy hangsúlyt, hogy kifejtsem, hogy a férfi szexuális gondolkodása és a nő szexuális gondolkodása mennyire más. De annyit azért már el kell mondanom, hogy a férfiak a szexualitás testi, inkább testi dimenzióban a test oldaláról megközelítve élik meg, a nők meg érzelmi oldalon élik meg. Tehát még egy férfinak összerúgtuk a port, bahisztunk, simán belefér az, hogy 5 perc múlva ágyba bújjunk, egy nőnél ilyen nincs. Egy nőnél idő kell ahhoz, hogy lenyugodjon, rendeződjön, megbeszéljük, és újra biztonságban érezze magát. Tehát elég süttyó dolog rárontani az asszonyra, hogyha rárontottam a beszédemben, és nem tiszteltem, és szerettem. A házastárs együttlétet készíteni kell. A szeretettel, a tisztelettel, az odafigyeléssel, és ennek sokféle módja, lehetősége van. Pusztán egyet emeltem ki, ezt azért emeltem ki, mert nem szeretné valaki hazamenne otthon, és mondani, na, megmondta a pásztor is, ne tagadd meg magad tőlem! Mindig ezt csinálod! Ugye nem szeretném, hogyha ez lenne a vége, és valaki rám hivatkozva jönne lelki gondozásra egy hét múlva, hogy nem hagy békén az ember, vagy az asszony. Tehát értsétek jól, szeretjük, tiszteljük egymást, és mi ezt szeretjük egymást, odafigyelünk egymásra, és azt gondolom, hogy a szellemi életünk, a lelki életünk helyben van, helyén van, és ha a legisérs házasságban élünk, akkor a szexualitást korán sem akkora óriási jelentőséggel bír. Fontos, de nem a legfontosabb. Azonban nincs, nagyon nagy probléma. Ha normálisan működik, nem, nincs nagy jelentősége azoknak, akik már házasságban élnek. Akik előtte vannak, azoknak nagyobb probléma szokott lenni. Ez a dolog, a házasságban élőknek már ez nem akkora kunszt. Ez része az életüknek. És sok mindennel együtt egészségesen bontakozik ki, és jelentkezik az életünkben, de megszűnik az a top téma lenni, hogy házasság erőt a tinédzser korban, 20 éves korban, vagy már közeledve a házassághoz, mert hát vágyakozik egyik a másik után, ez természetes, és meg kell harcolni a szexuális életben, és a tisztaságot és a szentséget, mert tisztelem és szeretem a másikat, és aki magát meg nem tartóztatja a házasság előtt, miért tudná házasságban? Szoktam mondani a fiataloknak, miért gondolod, hogyha az a fiú vagy lány fűvel fálva bokorral, vagy 3-4 kapcsolat után van, majd pont a házasságban lesz szükséges. Mégis mitől? Ha nem tudta magát megtartóztatni az Úrért, akkor mitől lenne ő hűséges, azért megházasodik? Ez nem teszi őt hűségessé. Ezért szerintem ilyen emberekhez hozzámenni, vagy ilyen embereket elvenni, szerintem életveszélyes. Tehát éppen ez itt a felelősség a házasság előtt, a tisztaság. Megharcolni, élni az Isten megtartó kegyelmével. És elbuktunk, élni az Isten helyreállító kegyelmével, és kérni az Úr elejét, hogy soha többet ilyet ne tegyünk, mert ha fáj, akkor nem is utáljuk a bűnt, gyűlöljük. És akiben Isten szelleme van és újjászületett, annak még a gondolat is iszonyú fájdalom. És éles, és Isten szelleme pedig gondoskodik, hogy éles legyen a mi lelkiismeretünk. No, tehát akkor erről az indirekt 3 dologról beszéltünk, ugye, amely a házassági válasz szempontjából indirekt módon lehetőség a Biblia szerint, de nem kívánatos. És nem a tökéletes. Mindig sérüléssel, fájdalommal jár, bármelyikről beszélünk. Eltérés az Isten tökéletes akaratától, amely mindenképpen már fájdalmat hordoz, és az élet hátralévő részében meghatározóvá válik, és részévé válik az ember életének, hogy ebben már nem az Isten tökéletes akarata szerint járt, és ezt kezelni kell tudni. Újra házasodás kérdése ebben a témában, mert ugye Jézus erről is beszél. Újra házasodás kérdésében a következőt olvassuk a 1 Korintus 7.10.11-ben. 1 Korintus 7.10.11. A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr. Megint mi történik? Pál visszautal az eredeti kijelentésre. Nem okoskodik, ezt mondja az Úr. Hogy az asszony ne váljon el a férjétől, ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül. Vagy béküljön ki a férjével. A férfi se bocsássa el a feleségét. Tehát aki tehát a szíve keménysége miatt, és nem a felsorolt 3 okból kifolyólag, kényszerűen, hosszú harc és vívódás után megpróbált mindent, és nem lehetett helyreállítani. És nem rajta múlott elsősorban a helyreállás. Kifolyólag válik el. Ugye van ez a vívódás, a kényszer, ez egy másik helyzet, mint amikor valaki a szíve keménysége miatt, amiről Jézus beszél, hogy a szívetek keménysége miatt engedte meg a válást Mózes. Arra azt mondja a Biblia, hogy ne házasodjon meg újra. Elválhatsz, de nem házasodhatsz újra, mert ha újra házasodol, házasságtörő leszel. Bűnben élsz. Emlékszem, egyszer beszéltem egy házassági válságban lévő házaspárnak az egyik felével, nem lényeges, hogy férfi vagy nő, hát tele volt a hócipője a házastársával, azt gondolom joggal. Teljesen jogos is, abszolút megértettem, ami fájdalomat átélt meg, nyomorúságot a társa miatt, és akkor mondja, hogy elválik. De elkezdett helyreállni a kapcsolat. Tehát megindult a helyreállásban. És ő elválik. Mondtam neki, elválhatsz, de az ige szerint nem házasodhatsz újra. És felolvastuk az igét, elolvastuk, és ledöbbent. Hála az Úrnak, mai napig is együtt élnek, és nevelik együtt a gyerekeiket. Mert Isten igéje megtart. De nekünk nincs jogunk úgy tanácsolni valakit, amit a Biblia nem támogat. Még ha megértjük is. Tehát nagy különbség van, érted, hogy én megértem a fájdalmát, de én nem mondhatok neki más, mint amit a Biblia mond. És milyen érdekes, megtartotta az igét, és az ige megtartotta a házasságát. A Malakiás 2.16-ban ez a kemény szívűségből való válás témájára következőképpen utal a Biblia. Döbbenetessége, Malakiás 2.16. Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől. Mondja az Úr Izrael Istene, mert erőszak tapad a ruhájára. Mondja a seregek ura, vigyázzatok magatokra, ne legyetek hűtlenek. Isten előtt tehát a személy válik gyűlöletessé, aki kemény szívűségből kilép a házasság szövetségéből, és hűtlenné válik. Utálja Isten. Annál is inkább, mert ugye pontosan ezt tette vele az ő népe, akit szövetséges népének nevezett, és feleségének nevezte Izrael népét, ugyanígy szedték meg a szövetséget, ahogy a házastárs hűtlenségben megszegi a házassági szövetséget, és Isten ezt utálja. Tudni kell azt tehát, hogy minden körülmények között Isten tökéletes akarata az, hogy helyreálljon a házasság. Ez a legjobb út. Ha már válság jött a házasságban, ha már bejött a bűn a házasságban, akkor is Isten tökéletes akarata az, hogy visszálljon a rend, helyreálljon az Isten kegyelme által, megbéküljenek, megbocsát a bűnbánat, a bűnvallás, a megbocsátás, a bizalom felépítése által helyreálljon a kapcsolat. Na nézzük, az újraházasodás kérdésében kik házasodhatnak és milyen körülmények között engedi a Biblia az újraházasodás kérdését. Akinek házastársa meghalt, megözvegyült, az szabad az újraházasodásra. 1 Korintus 7.39-40. Az asszonyt törvény köti, míg él a férje. De a férje meghal, szabadon férhez mehet ahhoz, akihez akar, de csak az Úrban. Tehát csak hívő emberhez. Isten Krisztussal kapcsolatban lévő, Istennel az Atyával kapcsolatban lévő emberhez. Megtért újjászületett emberhez. Az én véleményem szerint, mondja Pál apostol, azonban boldogabb lesz, ha úgy marad, mármint egyedül. Hiszen pedig, hogy bennem Isten szelleme van. Így tanácsolja ezt Pál. Azt mondja a Biblia, hogy boldogabb lesz, ha egyedül marad. Hogy van ez? Hát gondoljunk bele józanul. Már házasok özvegyként újraházasodnak. Lehet mind a két helyen vannak gyerekek. Lehet már vannak unokák. Van vagyon. Ki gondoskodik az öreg szülőkről? Mikor az egyiknek a gyereke látogatni, meg a másiknak a gyereke, a te gyereked, az én gyerekem, az ő gyereke, az én unokám, a te unokád, a mi unokánk, ki jön, ki fog pellenkázni. Lerobban mondjuk az egyik fél, akihez közel lakik, a másik félnek a gyereke. Ő fogja pellenkázni azt, akivel együtt él az édesanyja, a Pista bácsit, vagy a Marika nénit. Ki fogja ezt csinálni? Hogy lesz ez megoldva? Tehát ebből örökösödési kérdés. Éppen olvasom, hogy válságban van az öröklési kérdés, mert hát 50-60 éves férfiak, 20 éves nőkkel állnak össze, és idősebbek a gyerekek, mint a új házastárs. A gyerekeknek esélye sincs örökölni, biztos szeretni fogják az új mostohát. Tehát el van ültetve a, hát van túléli őket az újasszony, kiéli a vagyomból őket. Hát nevetünk rajta, de iszonyú kín. Hát milyen problémákat okoz az egy családban? Tehát aki újraházasodik, annak számolnia kell ezzel. Nem dughatja fejét a homokba. Végig kell gondolni, hogy ezzel ez jár. Meg kell beszélni a családdal. Ő döntése, de nagyon fontos, hogy mégis ezt átbeszélje, megbeszélje a családjával. Nyilván rajta múlik, mert nem engedélyt kell kérni, csak hogy ezt tisztázni kell. És aztán ennek a terhét hordozni, mert ez már nem a eredeti, originál, tökéletes terv, de megengedett. A következő újraházasodási pontunk, jobb házasságban élni, mint égni, a paráznaság miatt legyen mindenkinek saját felesége. Olvassuk az 1 Korintus 7:8-9-ben, szóval nem házasoknak és özvegyeknek pedig azt mondom, jó nekik, ha úgy maradnak, mint én olvastuk. Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. A 1 Korintus 7:2-ben azt olvastuk, a paráznaság miatt azonban legyen mindenkinek saját felesége, és minden asszonynak saját férje. Tehát azt mondja a Biblia, hogy a paráznaság okán jobb dolog, ha házasságot kötnek, hisz milyen esetben? Mondtam azt nektek, hogy amikor valakit otthagy a házastársa, házasságtörővé lesz, összeköltözik egy másik személlyel, nem hajlandó helyreállítani a házasságot, elkötelezte magát egy új kapcsolatban, neki már esélye sincs arra, hogy visszakapja a házastársát, mivel ő mással kötött szövetséget számára halott, ő soha többet nem házasodhat vele össze. Ez a kapcsolatban nem állhat helyre. Nem azt mondja, hogy hazaköltözött a szülőhöz, vagy külön költöztek, és meglátjuk, gondoljuk végig, hanem már együtt él, már egy gyereke is van, megházasodott, tehát onnantól kezdve már, hogy lehetne helyreállítani, elválik ott is, és visszajön a családjához, hogy akkor egy újabb bűnnel próbálnánk rendezni egy másik bűnt, ez nonsens, ilyen nincs. Az én meglátásom szerint az ige alapján, amikor valaki, milyen egy házassági válásban nincs vétlen fél, de van vétkesebb. Tehát azért mindenképpen több esetben lehet mélegelni. Tehát lehet, hogy volt oka annak, hogy ez a férfi vagy a nő elhagyta a házastársát, és lehetett volna ott valamit rendezni már korábban, és szólni kellett volna korábban, vagy segítséget kérni, de mégis azért nem az ott maradt fél, ott hagyott fél lépett ki a házasság szövetségéből. Nem ő csalta meg a házastársát, azért ez mégiscsak más kategória. Ezért engedi meg Jézus a paráznaság esetében a válást, és úgy látom, hogy ilyen esetben az újraházasodás is lehetséges, de nem Isten tökéletes akarata. Tehát ez sem olyan dolog, hogy na itt a vége, szuper, de Isten megengedi, mert jobb házasságban élni, mint égni. Tehát aki nem szabad akaratából, saját elhatározásából került egyedül, maradt egyedül, nem rakhatunk olyan terhet, amelyben benne van az újabb bűnnek a lehetősége. Hogy akkor paráznává lesz az élete, és nem fog tudni uralkodni magán. Az én meglátásom szerint ebben az esetben Isten megengedő akaratából, Isten kegyelméből lehet megengedni az újraházasodást, mint nem olyat, ami Isten tökéletes akarata, tehát nem egy fehér ruha, koszorús lányok, rózsa, szirmok, hanem szeriden, szerényen, de tudva azt, hogy ez így alakult, nem én döntöttem el, rajtam kívül állókok, de nem tudok egyedül élni, és azt gondolom, hogy nem is várható el, mert bűn felé sodornánk az ilyen embert, ha ilyen szigorral lépnénk fel, amelyre úgy látom a Szentírás nem lép fel. Az egyedül valóságot sem Pál, sem Jézus nem teszi kötelezővé, hanem konkrétan és kimondottan ajándékként írja le. Kegyelmi ajándékként írja le. Erre még majd mindjárt visszatérek. Amikor valaki elhagyja a házastársát, és más férfi vagy nőjé lesz, vele összeásolik, tehát akkor számára halotta, hogy ezt mondtam. És nem tökéletes Istennek, tökéletes akaratában van az Istennek. Jó. Szerintem ezt azt gondolom, hogy érthető és kiveséztük. Nézzünk egy nagyon következő pontot, a vezetők és presbiterek diakonusok kérdését, az egyfeleségű férfi kérdését. Mert ez is egy új kérdés, olyan kérdés, amely ma elég zűrzavarossá vált, még az egyházban is. A Bibliában három helyen beszél a Biblia a vezetők tulajdonságairól. És nagyon érdekes, hogy mind a három helyen az egyfeleségű férfi kritérium. Mind a három esetben. Amikor a presbiterekről két helyen beszél a Biblia, és még beszél a diakonusokról, tehát a gyülekezet avatott előjáróiról beszél a Szentírás. Következőt mondja az 1 Timóteus 3.2 a szükséges tehát, hogy a püspök legyen fedhetetlen egyfeleségű férfi. 1 Timóteus 3.12 a diakónusok legyenek egyfeleségű férfiak, akik mind gyermekeiket, mind a maguk házanépét jól vezetik. Titus 1.6 ha van olyan, aki fedhetetlen egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolható kicsapongással, és nem engedetlenek, gyermekei a házánál élő gyermekeiről van szó, akikért ő felel. Az ókor, tehát kétféle megközelítés van ennek az igének, az egyfeleségű kérdésnek. Elmondom mind a kettőt, azért mondom, hogy mind a kettőt, mert találkozhattok vele, ha utána elkezdtek olvasni. Az első megközelítés az, hogy az ókorban, az ókori bibliai kultúrában a gyülekezetekben élő embereket körülvette egy több nejű kultúra. És hát olyan is előfordulhatott, hogy valaki megtér a gyülekezetben, és volt neki három felesége. Azért nem bánom, hogy nincsenek ilyen lelkigonozói problémáink. Árpi, házi csoportodban megjelenne valaki, Árpi, három feleségem van. Egy pár álmatlan éjszakánk lenne, hogy ezt hogy oldjuk meg. Nos, egyesek azt mondják, hogy a gyülekezet vezetője olyan lehet, akinek nincs több felesége. És mit tanácsa jön neki, ha már van három felesége? Zavarja a kettőt? Még kettőt? Mi lesznek a gyerekekkel? Azért nem volt egyszerű az élet. Akkor se. Akkor megjött a megtért 30 paráznanő, prostituált, Korintusba. Kopaszok voltak mind. És mindenki látta. tisztes asszonyokat sokkoltak, tudjátok, megjöttek a gyerekek. Az ajtónál a szolgálók voltak először rémült arccal. És jönnek, mondta, hallottuk Pál prédikálni. Megbántok a bűneinket, többé nem akarunk így élni. De éhesek vagyunk. Elvesztettük a keresetünket. Az sincs, hogy hol aludjunk. Segítsetek rajtunk. Jön a palotai házaspár kettőt elszállásról. Tudták már a másik kettőt. Keresnek nekik tisztes munkát. Komoly, nem? Halleluja, misszió! Evangelizáció! Olyan áldást akarunk, mint Pálnak volt. Na, hajrá! Nagyon komoly dolog, amit mondok egyébként, ha belegondoltok, és ez teljesen valóságos. Sokféle dolgot hozhat össze az Úr, amikor elkezdett hirdetni az drága evangéliumot a bűnösöknek, és azok megtérnek a bűnből. Nem stelire jönnek, hanem egy csomó problémával. Mint ahogy te is, meg én is. Ugyanúgy. Na, csak ezt úgy mondom. Tehát mind a három esetben egy felségi férfiról beszél a Biblia, majd mondottam, egyesek úgy magyarázzák, mivel az ókorban előfordult az, hogy több nejűség is lehetett, és a gyülekezetben is előfordulhatott, ezért kimondottan azt mondták, hogy az Isten eredeti tervéhez igazodó ember legyen, akinek egy felesége van. És ezek a személyek hajlanak arra a magyarázatra, hogy elválhatott és újra is házasodhatott, de abban az időben egy feleséggel éljen együtt. De azonban néznünk el egy picit ezt a dolgot a kor szemüvegén keresztül is, visszatekintve egy picit az ókorba, és tudunk el azt, hogy Jézus ideje előtt már 200 évvel a Szentlélek, az Isten kegyelme elkezdte helyreállítani a zsidó népben az egynejűséget. És visszatérítette a zsidó népet az eredeti teremtéskori tervhez, és az egynejűség volt elfogadott Izraelben. Tehát ez így volt. Isten ezt látta jónak, és Ádám és Éva is, ugye, ketten voltak, tehát egy nőség az Istennek tökéletes akarata és a terve. Ugyanakkor az erkölcsi válság, ha lehet, még súlyosabb volt, mint ma. Rengeteg tönkrement házasság volt, ágyasokat tartottak a gazdagabb emberek, ezeket elhordozták a feleségeik, tehát egy nagyon mély elkölcstelenség, elkölcstelen életmód vette körül, mert a több nőség is jelentkezett. Ezért az, hogy valaki hűséges a házastársához, szereti a feleségét, szereti a férjét, tiszteli és szereti a házastársát, hűségesek egymáshoz, szent életet élnek, gyerekeiket is így nevelik. Hát ez egy olyan erős bizonyságtétel volt, amely hitelessé tette az igehirdetést és az evangéliumot. Azon felül pedig felhívná a figyelmeteket, ugye ebben az egész kérdésben, amit már említettem, hogy Herodes Antipaszt meginti Isten szelleme által bemerítő János, mert együtt élt egy nővel. Nem volt több felesége, neki egy volt. Csak a szválás újraházasodás útján szerezte. És megítéli Isten ez az újraházasodás miatt, és hogy együtt éri a testvérétől, elszerette a feleségét, és vele él együtt. Ugye egy másik asszonnyal, egyrészt vadházasságban, meg másrészt ugye ott is egy feleségről volt szó, de mégis megintette Isten. Az én meglátásom az, hogy azok lehetnek gyülekezetben presbiterek, diakonusok, akiknek egy élő feleségük van. Jó, hát ugye nem Agatha Christie regényeket akarok itt mondani, hogy eltette a láb alól, és most már megoldódott, hanem egyszerűen jó, hagyd, a durva volt, igaz, bocsánat, hanem szereti a feleségét, szereti a férjét, egy feleségű férfi, és ugye, hogyha valaki megözzegyűlt, és úgy házasodik újra, ez a Biblia engedi, tehát azt gondolom, hogy nem kell a vezetői szolgálatból kiállítani, mert ezek is kérdések szoktak lenni, azért fölmerültek, már hallottam ilyeneket. Ez én megértésem, meglátásom a Szentírás alapján, az elmondott érvekkel megerősítve. Nézzük az egyenlő valóság ajándékát egy picit, hisz erről is beszélnünk kell, mert az ige, a felolvasott igerész beszél erről. A Máté 19.10.11 a következőt mondja. Erre így szóltak a tanítványok. Jó fejek ezek is. Ha ilyen a férfi helyzet az asszonnyal, akkor nem jó megházasodni. Ő azonban így válaszolt. Nem mindenki képes elfogadni ezt a beszédet, csak az, akinek megaratott. 1 Korintus 7.7 pedig azt mondja, szeretném ugyanis, ha minden ember, 1 Korintus 7.7, tehát szeretném ugyanis, ha minden ember úgy volna, mint én magam is, viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől, kinek így, kinek amúgy. Tehát nem megházasodni félelemből, kényelem szeretetből, nem Isten akarata. És arra hivatkozik valaki, hogy nekem Isten ajándéka az egyedül valóság. De közben fél a házasságtól, nem meri fölvállni a felelősséget, és biztos ismeritek azt a kifejezést, ami most jellemzővé vált, a mama hotel. Ismeritek? 30 éves koráig a fiú otthon van a mama hotelben, mert ellátja az anyja, nem dolgozik, egyetemre eljárogat egy kicsit, ott ellibucol, még 2-3 diplomát beszerez, annyit szélteti, ruházza, dolgozik keményen, hogy ellássa a gyereket, esze ágában sincs a maga lábán állni, és tisztességesen keresni, és már neki segíteni kéne mondjuk a családjának, a szüleinek, hanem a mama hotelben el van, ugye, mint 7-8 éves korában, cuszli, egy kis tej megríz, és akkor hajrá. Hát ugye milyen férfi lesz az ilyen? Nem arról beszélem, ami kényszerű helyzetben van, ugye munkanélküliség, vagy időszakos problémák, nem erről beszélünk, milyen lehetséges, hogy szükségünk van egymás, és segítjük egymást, hanem a gondolkodás volt. A hozzáállás kérdéséről beszélek, nem a szükségről. Ha valaki így gondolkodik, kényelmes neki. Tehát ez nem ok arra, hogy nem házasodik meg valaki, hanem engedetlenség. És nem dicséretes. Máté 19:12-ben azt mondja Jézus, hogy mert vannak nemzésre alkalmatlanok, akik így születtek, és vannak nemzésre alkalmatlanok, akiket emberek tettek ilyenekké, és vannak olyanok, akik önmagukat tették nemzésre alkalmatlanokká, aminek országáért, aki el tudja fogadni, fogadja el. Tehát három szituációról beszél Jézus. Az első szituáció, amikor valaki betegen születik, tehát nem képes szexuális kapcsolatra, az alkalmatlan a házasságra is. Tehát az nem tud megházasodni. A második szituáció, aki házasság előtt kasztrálták, tehát eunok lett belőle, vagy baleset miatt lebénult, megbénult, megsérült, és nemzésre alkalmatlanná vált, a szexuális kapcsolatra képtelen. A harmadik dolog pedig, amit mond Jézus, hogy amikor elhívása, ajándéka van valakinek az Úrtól, Isten adta meg neki az elhívást, a ritka esetek egyikébe tartozik bele, és Úr adott neki ajándékot, hogy egyedül maradjon, és boldog, tehát tud uralkodni a testi vágyain, kívánságain, Isten kegyelme adott neki erőt, az Úr szerelmese, oda szánta az egész életét az Isten szolgálatára. Ilyen is van, de ez a kevés eset, és ez kimondottan kegyelmi ajándék kérdése, és amelynek, ha valaki kapott ilyen kegyelmi ajándékot, megvannak a jó gyümölcsei. És utolsó gondolat, lesz-e házasság a mennyben? Hogy fogjuk ismerni egymást a mennyországban? Palotéjék, mikor beérkeznek a mennyországba, hát nem valószínűleg egyszerre, ez velünk se, majd, ha csak az elragadtatás útján nem. Hát ez ilyen dolog. És akkor valamelyik bevárja a másikat, jön befelé az ajtón. Nem mondom, hogy most ki ölel meg, mert azért ezt szeretnék ilyet előrevetíteni. Morbid. De megismerem-e a másikat? Tehát úgy fogom-e szeretni, mint itt? Lesz-e közöttünk különleges kapcsolat? Ez az különös kérdés az emberek. Hát ez feszegetik ezeket a határokat. Na Jézus a következőt válaszolja erre a kérdésre. Lukács 20:34-36. Lukács 20:34-36. Jézus így válaszolt nekik. E világ fiai házasodnak és férhez mennek, de akik méltónak ítéltetnek a mai jövendő világra, hogy részük legyen a halottak közül való feltámadásban, vagy a elragadtatásban, azok nem házasodnak majd, és férhez sem mennek. Sőt, meg sem halnak többé, mert az angyalokhoz lesznek hasonlók, és az Isten fiaivá lesznek, lévén a feltámadás fiai. Na most, ugye, mivel mi be vagyunk szorítva ebbe a testbe, és a beszorítottságunk miatt a gondolkodásunk is eltompult. Tehát sok minden nem értünk. Pál erre azt mondja, hogy tükör át a homályosan lát. Tehát még csak sejti, hogy milyen lesz a mennyi. Milyen lesz, amikor látni fogom szívről szélre az Urat. Milyen lesz a mennyországba. Pedig ő elragadhatott. Még ott is járt szellemben. És bemutatták neki. De azt mondja, hogy nem találok szavakat. A Földön nincsenek szavak, amellyel leírhatnám, amit ott láttam. A görög pedig egészen felkészült nyelv volt arra, hogy közölje az Isten akaratát. A választékosságával, szókincsével, kifejezéseivel. Isten időzítése pontos volt ebben a tekintetben is, mert ugye általánosan beszélt nyelv volt akkori kultúrában. Tehát kevés volt az emberi nyelv, amit elmondhatott volna. Szóval kibeszélhetetlen. Nem tudom megfogalmazni. Na most gondoljatok bele, ebből a korlátozottságból gondolkodni, hogy milyen lesz majd odafent. Hogy fogjuk egymást szeretni? Amikor tökéletes lesz. Tehát nincs, hogy én jobban szeretem a feleségemet, mint Pál apostolt. Furcsa, de nem lesz. Nem lesz mértéke a szeretetnek. Mértéktelen lesz. Teljes, tökéletes lesz. Egyformán szeretünk mindenkit. Az, hogy megismerjük egymást, abban biztos vagyok. Az, hogy megvisszük az emlékeinket magunkkal. Az, hogy abban is biztos vagyok. Imádni fogjuk Jézust, hogy megváltott bennünket. Tisztában leszünk azzal, hogy mit adott nekünk az Úr. Teljesen tudni fogjuk. Sokkal jobban érteni és látni fogjuk, mint most. Amikor bemegyünk a mennyországba, bemegyünk a trónterembe, és ott lehetünk egyelemből. Nem sok minden fog érdekelni. Ó, Uram, halleluja. De tudni fogunk róla, együtt éltünk, házasságban éltünk, a gyerekeink voltak, és boldog vagyunk, hogy ők is itt vannak velünk. Tehát ezt a fajta tökéletességet mi fel se bírjuk fogni. Annyira tökéletlenek vagyunk. De nem is akarja Isten, hogy ezt tökéletesen kimerítjük, csak de mondja bátorít Pál, hogy imádkozzatok érte, hogy mélyebb megértésre jussatok. Hogy mi a magasság, a mélység, a szélesség, a hosszúság. Kérjétek Isten, de szelleme át adjon nektek mélyebb belátást. Mélyebb megértés, már a Földön. Ugye erre bátorít bennünket Isten igéje. Hogy ebben lehet fejlődni, növekedni. De Jézus elmondja ezeket a szavakat, és valljuk meg őszintén, elolvassuk. De hogy lesz? Valójában gőzünk sincs. Csak valamit nagyon halványan sejtünk. És az agyunkkal megpróbáljuk megérteni. De igazán hitáltal tudjuk valamilyen módon megragadni ezeket az igazságokat. Tehát Isten tökéletes akarata az, hogy egy férfi és egy nő egy életen át hűséges szövetség kapcsolatban éljen, egy kiteljesedő szellemi, lelki barátság és testi szexuális kapcsolatban, amelynek ugye, melyből gyermekáldás is lehet, mely örömszerzés is adott a házaspár életében. Minden egyéb dolog a bűn következménye. Nyomorúság és fájdalom, és nem tökéletes. Sok fájdalom, sok szenvedés el vele. Beszéltünk róla, mert el nem kerülhetjük. És sajnos találkozunk ilyen élethelyzetekkel, de remélem sikerült az elmúlt héten és ezen a héten vágyat ébreszteni mindenkiben, hogy az Isten tökéletes akaratát keresse. Ne a B-verziót, a C-verziót, az egyéb lehetőségeket. És remélem sikerült el is rettenteni mindenkit, hogy ne akarjon ilyet. Nem én, hanem az Isten igéje. Ahogy ezt feltártuk, végignéztük, elolvastuk, megnéztük, mit mond a Biblia. És minden egyéb, aki ezektől eltérőt hirdet, az hazudik. És ha elvesz belőle, Isten is elvesz tőle. A mennyek országába, aki hozzátesz, Isten számon kéri tőle. Kívánom mindenkinek tényleg, hogy az Úr kegyelméből, és csak az ő kegyelme által. Nem a magunk bölcsességéből, nem a magunk erejéből. Tartson meg az Úr bennünket, erősítse meg a kapcsolatainkat, és akik házasságban élnek, őriztessék meg az ő házasságuk, dolgozzanak ezen, tegyenek érte. Mondtam nektek, egy jó házasság döntés kérdése, egyrészt, másrészt tanulás kérdése, fejlődés kérdése. Nem magától születik, nem magától lesz. Akik még nem házasok, kívánom, az Úr áldjon meg titeket. Istentől nyert házastársal, férjel, feleséggel. És ha valaki olyan különleges ajándékot kapott Istentől, hogy az egyedül valóságot kapta, akkor ő egészen az Úr szerelmese. Az ige azt mondja, hogy élete nem megosztott. Tud egészen az Úrnak élni. Aki azonban megnősül, megházasodik, keresi a házastársa tetszését. És ez normális. Normális, ugye, hogy nem úgy élek, mint ha nem lenne házastársam. És lebegek. Nyugodtan kérdezhetné a feleségem, akkor minek nősültél meg? De hát én boldog vagyok, én házasságra vagyok elhívva, és én örülök neki, hogy így van ez, és hálás vagyok ezért az Úrnak, mert én béna lennék. Szerencsétlen lennék, hogy nem így lenne. Aki azonban kapta az Úrtól az ajándékot, az meg teljes. Nem érzi, hogy hiányzik neki valami, mert betölti az Úr. Imádkozzunk most. Imádkozzunk áldást kérve a házasságokra. Imádkozunk kegyelmet kérve az Úrtól a nehéz szituációban lévőkre, hogy az Isten szerinti válaszokat adják meg ezek a kérdésekre. Azt kérem, hogy néhányan hangosan imádkozzunk. Aki imádkozik, tényleg emelje fel a fejét, jó, halljuk, és úgy hangosan imádkozzunk. Jó, néhányan az elhangzottak alapján.